Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Kívánok, ez itt a délutáni magazin, egy kicsit hangos még a zenénk, de mindjárt egy kicsit halkabbrá válik bizonyára. A mai délutáni magazin a nyár kereteiben szerveződött, rengeteg olyan téma van, ami nyári eseményekhez kötődik. Az első persze mindjárt nem ilyen, ez a folytatódik a könyvtárlátogatók visszatérése. Ez egy kicsit látszólag ilyen statikusabb dolog, de nagyon érdekes, hogy miközben a közvélemény és a köztudat úgy tudja, hogy a könyvtárak kiürülőben vannak, főleg a pandémia volt egy hirtelen változást hozó esemény, de az derül ki azóta a statisztikáknak és a különböző adatoknak az elemzéséből, hogy visszatérnek a könyvtárlátogatók. Nos, erről fogunk beszélgetni Gerencséri Judittal, aki általános főigazgató helyettese a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár helyett a Könyvtártudományi Intézetnek. A második témánk a Béla műhely, rendhagyó közösségi játék lesz a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében, méghozzá holnap este 7 órakor Rimóci István, a Béla műhely alapítója, aki a vendégünk lesz.
Két nappal ezelőtt kezdődött el az űrtábor Győrben. 13-18 éves fiataloknak rendeznek űrrel kapcsolatos tábort a Magyar Asztronautikai Társaság. Bacsárdi László, a tábor vezetője, illetve a MANT alelnöke lesz majd a vendégünk, akit arról kérdezzünk, hogy mit érdemes tudni az űrtáborról.
Bizonyára sokaknak a kedvence az Arc kiállítás, ez az óriás plakát kiállítás, 24. Arc közérzeti pályázatot hirdették meg. Néhány nap van a jelentkezési határidőig, család, kérdőjel a címe a mostani tematikának, bár az Arc mindig mindenféle más tematikát is szívesen fogad, erre orientálják elsősorban az érdeklődőket. Bakos Gábor lesz a vendégünk, aki ennek a kiállításnak az egyik fő rendezője, szervezője.
Idén 100 éves a Vasútbarátok egyik kedvence, a Bivaj, a 424-es gőzmozdony. A Vasút Történeti Park június 14-én ünnepli a 424-es sorozatot. Svéd Norbert parkvezető lesz majd a vendégünk, akit arról kérdezünk, hogy mit érdemes tudni a mozdony típusról, illetve a hétvégi programokról a Vasút Történeti Parkban.
Tudható, hogy az Európai Unió elnökségét látja Magyarország pillanatnyilag. Ennek ürügyén egy civil Európai Uniós elnökség alakult itt Magyarországon, amelyik megpróbálja a hazai civil témákat, ügyeket napirenddé tenni. Kun Zoltán lesz a vendégünk, aki a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének az elnöke. Őt arról kérdezzük majd, hogy mit próbál Magyarország ennek a kapcsán most ennek az ürügyén felszínre hozni és a közbeszéd részévé tenni, illetve hogy mennyire terv az, hogy a továbbiakban, amikor megszűnik Magyarország elnöksége, egy ilyen civil EU elnökség továbbra is működjön majd.
utcabállal ünnepel a francia intézet, a francia nemzeti ünnepen, majd erről fogjuk kérdezni Uzsák Zoltánt, a francia intézet sajtóreferensét, mit érdemes tudni, melyik ünnepről van szó, illetve hogy hogyan vehetnek részt a budapestiek is a francia intézet által rendezett ingyenes utcabálon, és hogy konkrétan mikor és hol látogatható majd ez az esemény. Végül sportrovatunkban pedig a Balaton átúszásról lesz szó, Lakatos Istvánt fogjuk kérdezni arról, hogy mit érdemes tudni az eseményről, hogyan lehet részt venni az átúszáson.
Ez a következő két óra ajánlata. Még azt kérdezzük a zenei szerkesztőnktől, Petik Andrástól, hogy milyen zenéket kalkulált a mai műsorhoz, miket fogunk hallani.
Ma is többségében magyar zenéket válogattam össze, most valahogy ilyen magyaros hangulatban vagyunk. Mindössze kis francia, Jean-Michel Jarre lesz fog még bekapcsolódni. Szinte mindenki más magyar lesz ebben a csapatban. Éleszkedjünk a témákhoz, amennyire lehetséges.
Akkor marad azért egy rejtély, mert nem mondtál neveket és címeket.
Mondhatok, ha akarjátok.
Nem, akkor most hagyjuk, maradjon meg egy kis rébikus dolog itt magunk
között. Nekünk is legyen valami új ma délután.
Igen, kíváncsiak leszünk. Ez tehát a következő két óra, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, a most hallott hangmester Petik András nevében is köszönti önöket a szerkesztő műsorvezető
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk, ez itt a Civil Rádió. Következik a délutáni magazin egy perc múlva. Gyorsan.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
Van a köztudatban egy tévhit, már akkor előre is jelzem, hogy tévhitről van szó, hogy a print változatú könyvek, kiadványok, illetve a könyvtárak egy kicsit okafogyottá válnak, talán már nem lesz annyira nagy szükség ezekre a következő időkben, hiszen itt van a internetnek a lehetősége, végtelen lehetősége, de ez nem így van. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben Gerencsér Judittal, aki a Országos Széchenyi Könyvtár főigazgató helyettese. Kezdi csókolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Szép napot kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Egy sajtóanyagot küldtek, és emlékszem, hogy a múlt évben is már csináltunk egy interjút, amiben az a kicsit meglepő, de mindenképpen szívmelengető információ jött, hogy javul, vagy növekszik a könyvtárlátogatóknak a száma. Segítsen ebből, mondja el, hogy mi minden a legfontosabb csomópontok, mik tapasztalhatók a statisztikai gyors jelentés kapcsán.
Nagyon szépen köszönjük egyébként először is a lehetőséget, hogy híreket, tudósítást adhatunk az Országos Széchenyi Könyvtár részéről, erről az új jelentésről, ami egyébként az OSK Könyvtári Intézete által készült el. Ez egy gyors jelentés, ami a 2023. éves könyvtári adatokat tartalmazza és dolgozza fel.
Milyen típusú adatokra gondoljunk?
Tulajdonképpen itt minden olyan adatot érdemes figyelembe venni, ami a könyvtáraknak a működésére, szolgáltatásaira, főbb mutatóira vonatkozik. És ez a gyors jelentés azt mutatja, hogy a könyvtárak nagyon-nagyon sikeres időszakot élnek. Nagyon bíztató az a növekedés, ami a könyvtárhasználatot mutatja Magyarországon. Tehát mondhatjuk azt, hogy napról napra népszerűbbek a könyvtárak és a könyvtári szolgáltatások. Egyébként a gyors jelentésből nagyon jól látszik, hogy vannak olyan területek, amelyek kiemelten nagyon fontosak a felhasználók számára.
Melyek lennének ezek?
Ilyen például a helyben használat, tehát hogy személyesen látogatnak el a felhasználók a könyvtárakba. Itt egy 16%-os emelkedést tapasztalunk. Aztán ami nagyon érdekes terület, az a kölcsönzött dokumentumoknak a száma, az is évről évre egyre magasabb. Most azt látjuk a gyors jelentésből, hogy a tavalyi évben közel 17 millió dokumentumot kölcsönöztek a felhasználók a különböző könyvtárakban Magyarországon. És ami még igazán nagyon érdekes, hogy ugye változik most már a könyvtáraknak a szerepe, funkciója is, hogy a könyvtárak ugye egy közösségi térként is működnek, ami azt jelenti, hogy rengeteg rendezvény van a könyvtárakban, az információs intézményekben, és képzeljék el a hallgatók, hogy a tavalyi évben közel 4 millió ember látogatott el a könyvtárakban csak azért, hogy valamilyen rendezvényen részt vegyen. Tehát ezek mind-mind nagyon pozitív adatok, mi nagyon örülünk ennek. És amit ugye a felvezető szövegben is említett, az is nagyon fontos, hogy a nyomtatott könyvnek is megvan a létjogosultsága ma Magyarországon, viszont szükség van ugye az elektronikus világra is. Tehát itt is azt tapasztaljuk, hogy ma már egy könyvtárnak, egy információs intézménynek ugye a nap 24 órájában kell nyitva lennie. Ezt úgy kell értelmezni, és úgy szabad látni ugye a hallgatóknak is, hogy a 24 órás könyvtár az egy elektronikus könyvtárként működik, tehát hogy a nap 24 órájában tudják elérni a felhasználók a könyvtár szolgáltatásait. Ugye azt is látjuk, mint változás, hogy ma már a kultúrafogyasztási szokások, a felhasználói szokások annyiban megváltoztak, hogy mindenki ugye egy nagyon gyors életet él, tehát hogy ezt mi is napi szinten látjuk, hogy mi is gyorsan szeretnénk információhoz hozzájutni. Tehát erre a könyvtáraknak is fel kellett készülni, hogy lehessen adatbázisokban, katalógusokban gyorsan hozzájutni a hiteles információhoz, lehessen akár könyvtári dokumentumokat meghosszabbítani, vagy kikölcsönözni, tehát erre mind-mind van lehetőség a világban. És ha szabad, még egy területet szeretnék kiemelni, ami szintén egy stratégiai területe a könyvtáraknak, ez pedig a digitalizálás. Ez azt jelenti, hogy manapság már a könyvtáraknak a nagy része rendelkezik valamilyen digitalizálási eszközzel, vagy valamilyen együttműködés révén tudja a saját dokumentumállományát digitalizálni, és így elérhetővé tenni a felhasználók számára. Tehát egyre több olyan elektronikus tartalom van, ami a felhasználók számára így elérhetővé válik. Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a könyvtáraknak a szerepe az vitathatatlan a 21. században. Ugye volt egy mérföldkő az elmúlt években, ez a Covid járvány volt, amikor nagyon visszaesett a könyvtáraknak a látogatottsága ugye az ismert okokból. Viszont azt is nagyon szeretném elmondani, hogy azt gondolom, hogy a könyvtáros kollégák, maga a hazai könyvtári rendszer fantasztikusan vizsgázott a járvány idején, mivel minden egyes lehetőséget megpróbáltak megragadni arra, hogy a lehető leginnovatívabb és kreatívabb módon kiszolgálják és megtalálják azt a célközönséget, aki ugye hozzájuk tartozik. Szerencsére ezekből a szolgáltatásokból nagyon sok megmaradt egyébként a járvány után is, és most meg ugye azt tapasztaljuk, hogy mindenki végre örül, hogy a felhasználók visszatérhettek a könyvtárba, lehet újra mindenféle könyvtári szolgáltatást igénybe venni, tehát mondhatjuk azt, hogy reneszánszát éri újra a könyvtár.
Korábban már említette azt, hogy közösségi térként is funkcionálnak ezek a könyvtárak. Nem tudom, hogy esetleg mérnek-e olyan attitűdváltozást, amely azt mutatná, hogy a könyvtárban a felhasználók magukénak érzik a könyvtárat, vagy a könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokat, talán nem is ez a legjobb szó. Szóval van-e arra lehetőség mondjuk, hogy saját akár helytörténeti gyűjteményeket a könyvtár felhasználói hozzanak létre, és ott magukénak érezhessék ezeket a helyeket vagy intézményeket?
Teljes mértékben, tehát amit említett, az egy trend egyébként most a 21. században. Mondhatjuk azt, hogy a könyvtár és az információs intézmény próbál személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani a felhasználóknak, és van számos olyan lehetőség, ahol a felhasználó úgy megy be a könyvtárba, hogy egy olyan szolgáltatást vesz igénybe, ahol a saját életminőségét, vagy a társadalmi jólétét próbálja megjavítani. Tehát most már ugye az a fajta hagyományos könyvtárhasználat, amire azt mondjuk, hogy valaki bemegy mondjuk egy könyvtárba, könyvet olvas, vagy tanul, ez ugyanúgy megtalálható most is, viszont ez lehet, hogy a tanuló tér most már egy kisebb közösségnek, vagy lehet alkotó tér, tehát hogy létre tudnak hozni most már különböző új eszközöket. Ugye van egy speciális kifejezés, amit használunk a könyvtárakban, ez a makerspace, ami azt jelenti, ez egy nemzetközi trend egyébként, hogy lehetőség van különböző eszközöket kipróbálni, akár 3D-s nyomtatókat, vagy lehetőség van könyvtárakban például egy olyan szakkört vagy közösséget létrehozni, amelyek mondjuk a varrással foglalkoznak, tehát hogy ténylegesen valamilyen produktum jön létre a felhasználók által.
Olvasunk sokszor, sokszor svéd meg finn könyvtárakról, hogy mennyire a hétköznapi élet szinterévé váltak ezek, és pont ebben, amit ön mondott, én erre emlékszem, vagy ez maradt meg bennem, hogy a hétköznapi élethez kapcsolódnak azok a különböző lehetőségek, és nem is csak szolgáltatásra gondolnék, hanem lehetőségként, amit már esetleg a kollégám az előbb, amire kérdezett, hogy öntevékenyen a részt a használók is, maguk is valamilyen módon alakítják, hozzájárulnak ehhez a dologhoz.
Így van. Illetve, hogy amit még hozzátennék, amire nagyon-nagyon koncentrálunk a könyvtárainkban, az az igényfelmérés, illetve, hogy egy olyan párbeszédben legyünk a felhasználókkal, hogy lássuk azt, hogy ők pontosan mit szeretnének, és milyen szolgáltatásokat. Ugye azt látjuk, hogy mi kitalálhatjuk azt könyvtárosként, hogy ők mit szeretnének, de ez nem feltétlenül van mindig így. Az a jó, hogy ebből lesz egy közös kompromisszum, ebből lesz egy közös gondolkodás, és akkor olyan szolgáltatásokat tudunk megvalósítani, amire tényleg igény van, és szerencsére a magyarországi könyvtárak így működnek.
Egy kicsit a diskurzus tereit keressük mindig itt a Civil Rádió érdeklődése kapcsán is, hogy erre a hétköznapi életben, vagy a mindennapi tematikák mennyire jelenhetnek meg, és hát amit mondott, ebből egy csomó mindent arra következtetek, hogy ezeknek a tereit megteremtődhetnek majd. Ezt azt hiszem, hogy nagyon szükséges valamennyi intézménynek, mert ugye a könyvtárak javarésze településeken van, hogy a települések párbeszéd vagy diskurzus szinterei gazdagodjanak, és ebben a könyvtárak talán sokat tehetnek. Hát nagyon szépen köszönjük, nyilván ez csak egy lélegzetvétel volt, hogyha egy kicsit valakit bővebben érdekel ez a jelentés, el tudja érni az OSK-nak a...
Így van, a könyvtári intézetnek a weboldalán elérhető ez a jelentés, nem csak szöveges formátumban, hanem adatvizualizációval is ezt publikussá tettük, tehát jól lehet látni a trendeket, és hogyha bármiben szükség van segítségre vagy információra, akkor pedig állunk rendelkezésre minden felhasználónak és állampolgárnak. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Mi is köszönjük. Könyvtárlátogatók visszatérése folytatódik, erről tudósított egy sajtóanyag, és ennek ürügyén beszélgettünk az elmúlt percekben az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgató helyettesével, Gerencsér Judittal. Köszönjük, kezi csokolom.
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
Feri, mikor voltál utoljára a könyvtárban?
Hát jó kérdés, mert valamilyen szakmai irányban szoktam én általában könyvtárhoz kapcsolódni. Szép irodalom tekintetében nem nagyon, vagy ha valami rendezvényre látogattam el, például valahol az újpolitai lakótelepen többször fordultam meg a könyvtárban, más találkozókat itt szerveztünk, ezek az én élményeim. Te?
És András, ő is integet közben.
Igen, mert nekem van pár élményem a könyvtárral kapcsolatban, nem túl régről, és én ugye főleg távoli kisvárosokban időnként járok, és hát bizony a könyvtár szerepe azért válik meghatározóan, mert valóban közösségi térré kezd válni. Aha. Előadások, kisebb koncertek, kiállítások, festményi kiállítások megvannak ebben is, a könyvtárosoknak a szerepe egyre kiemelkedőbbé válik, ha észreveszik, már pedig észreveszik, hogy a könyven kívül más is
van. Tehát ha engedik és serkentik is talán.
Szolgálni tudják a kultúrát, és ez nagyon tiszteletem jött a dolog, és minden könyvtárosnak főhajtás ezért, hogy ezt csinálják, és igen, a kihalló és elhaló kisvárosi helyi kulturális élet helyett próbálnak valamit életben tartani, és ez roppantó dicséretes.
És Esztergomból, Dávid, te hogy látod ezt?
Én az esztergomi könyvtárból még dolgozatot is írtam az egyetemen, egy szervezett szociológiai feladat volt, és nagyon sok éveken keresztül voltam konferenci az idősek szavaló versenyén, amelyet az esztergomi könyvtárban rendeztek. Uh-huh. Nagyon érdekes. A másik vonulat ugye pedig az egyetemi tanulmányai miatt az egyetemi könyvtár, uh-huh. és azt kell mondanom, hogy egyre felhasználó barátabbak a könyvtárak, és tényleg bármilyen segítséget nagyon szívesen ad. Hogyha az ember kér, kicsit olyanok, mint a mesterséges intelligencia, csak két lábon járó emberekkel találkozhat az ember.
Ezzel a jó hírrel már nem a mesterséges intelligencia, hanem a könyvtáraknak ezzel a virulens szerepével fejezzük most be ezt a témát, és rövidesen egy zenei témával foglalkozunk.
Mégpedig a Misztrál együttes túl a jégmezőkön című nótája, hogy túllépünk a fagyos korszakon.
Töbölben jégbe szorult a csónak, a hallgatás bárányai melletted vándorolnak. Négy lankadón és szeriden, glóriásan és nézelődőn, a battás békesség felé véget nem érő jégmező. Havas hajad meglobog és ismételi, világító virágokat ejtesz a hóba jelé. Csend van, csend, 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 csend van, amikor megállsz, csendje hótömbnek, íglemeznek, s tisztán hallod, amint most üveg szíven szírmai töredeznek.
Rendkívül érdekes sajtóanyag érkezett, Hangjaira cincálni a tragédiát, ez a címe a Petőfi Irodalmi Múzeumban holnap, annak a Irodalmi Múzeum kertjében szerveződő programnak, amit a Béla műhely fog szervezni, és aki a vendégünk, Rimóc István, aki alapítója ennek a szervezetnek. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok. Mondja el, hogy hát egyrészt a Béla műhelyről mit lehet tudni, hogyha ön István, akkor nem önről nevezték el, ezt jól kitaláltam most így hirtelen, de hogy mi is ennek a, mi ez a név, és hogy mi minden várható itt a holnapi esti órákban a PIM-ben. Halló? Halló? Lehet, hogy közben a vendégünk eltávozott. Halló, halló.
Itt vagyok, halló,
jó,
halló.
Jó napot. Nem tudom, a felvezetőt hallott-e, azt próbáltam kérdezni, de akkor lehet, hogy újra...
Igen, hallottam a felvezetőt, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Igen, most már nagyon jól halljuk mi is önt. Parancsolj.
Pompás, akkor nem mozdulok innen. Hát az első kérdés, ha jól értettem, az a Béla műhelyre és a névre vonatkozott.
Igen.
Bélaműhely. Hát többféle változat van az idők során, kalandosan alakítottuk így, hogy mi is ez a név, de az egyik valódinak hit változat az az, hogy az első próbatermünk, ugyanis egy zenekarról van szó, alapvetően az első próbatermünk a Béla műhelyébe volt. Béla egy asztalos volt, aki föladta ezt a műhelybérletet, és amikor mentünk, akkor a kulcson ez a név állt, hogy Béla műhely. És akkor gondoltuk, hogy jött az első koncertünk, és nem volt nevünk még, és gondoltuk, hogy hát akkor legyen Béla műhely, aztán majd kitalálunk valami rendeset.
Na hát ez nagyon, nagyon szellemes. Hadd kérdezem, lehet, hogy van még több variáció is, de ez most annyira megragadó, hogy maradjunk talán ennél. Egy kicsit a holnap esti programról hadd kérdezzem. Klímaváltozás az ember tragédiájában, és ma címmel egy kiállításon a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és valahogy ehhez kapcsolódnak önök. Mi lesz itt?
Hát a kapcsolódás az, mi elég lazára vettük, mert úgy gondoltuk, hogy ha nagyon akarunk kapcsolódni, akkor kevésbé vagyunk, de hogyha elkezdünk dolgozni az anyagon, akkor az anyag megmutatja azt, hogy jobban, mint mi gondolnánk, hogy hol vannak ezek a kapcsolódási lehetőségek. Egy rendhagyó dologra lehet készülni, alapvetően az ember tragédiájának a szövegét használjuk egy játékra. Uh-huh. Ez a játék, amit a Béla műhely már régóta játszik, ez az úgynevezett karmester játék, ami egy interaktív játék, tehát a közönség itt, mint résztvevő, van jelen, de a szó legszorosabb értelmében.
Nem passzív hallgató lesz,
hanem különböző szerepeket választhat magának, vagy választanak neki. Ezek a szerepek a szövegkórus, tehát mindenki fog kapni egy szövegkönyvet, ami a tragédiából részleteket, színekből különböző részleteket tartalmaz. És lehet egy szövegkórus szerepben, lehet zenekari, zenész szerepben. Ugye a Béla műhely arról ismert, hogy különböző használati tárgyakból, ipari hulladékokból és mindenféléből készítünk hangkeltő eszközöket. Tehát nem hagyományos hangszerekre kell gondolni, hanem biciklikerekek, olajos hordók, fateknő, műanyagcsövek és különböző hangszerek. Viszont ezen képzett zenészek is játszhatnak, de a közönséget is be fogjuk vonni, hogy megtanulja ezeknek a hangszereknek a megszólaltatását. Tehát nem is zenélni rajtuk, hanem meg tudja szólaltatni. Uh-huh. Ezt általában nagy örömmel vállalják felnőttek is, gyerekek is. És a harmadik szerep pedig, ami választható, a karmesteré, aki irányíthatja a szövegkórust, a zenekart, és lesz egy színészünk is, Eger Géza, aki ezeket a fragmentumokat egészében is föl fog olvasni, és a karmester irányíthatja azt, hogy éppen mi szóljon szövegben, mi szóljon zenében, és a színész mikor és hogyan mondja a szövegét. De nem is az a legérdekesebb, hanem az, hogy mindezt beszéd nélkül irányítja, tehát csak a mozdulataival.
Ez azért nagyon érdekes, mert akkor valójában nem pontosan előre számítható ki, hogy mi fog a végén történni, mi jön ki a csövön, ahogy mondják hétköznapian, szóval, hogy a végkifejlet az nagyon erősen a helyzettől függ, helyzetfüggő, ha jól veszem ki.
Pontosan ez a lényeg az egészben, hogy nem tudjuk, hogy mi fog előre történni, és a tragédiát nem is értelmileg próbáljuk meg megközelíteni, érteni ezt a remek művet, hanem csak használjuk ezt a szöveget. Tehát használhatnánk akár bármilyen más szöveget is, de így tudunk kapcsolódni a kiállításhoz, hogy ezt a szöveget használjuk. De nem illusztráljuk, nem keressük meg, hogy mitől lesz ilyen, hanem egyszer a mozdulat nyomán elindul egy szöveg, elindul egy zene, elindul, és a már elindulóhoz képest aztán teszi meg az éppen aktuális színnek a karmestere, ami ugye önként jelentkezésen múlik, a már létezőhöz teszi hozzá ő a maga dolgát, és nagyon fontos az, hogy, hogy az előjátékban benne van az, hogy nem lehetetlen hibázni. Tehát nincs olyan, hogy hogy kell ezt jól csinálni. Sehogy, hanem csinálni lehet. Nem foglalkozunk avval, hogy ez most éppen jó vagy rossz, vagy milyen, milyen duális ítélet, hanem maga